9. fejezet. Mary Washington este 9:30-kor telefonált. Ó, de jó, hogy még ébren talállak, mondta Mary, amikor Vedder Karkinen felvette a telefont. Épp lefekvéshez készültem, hazudta Vedder, és a szemét forgatta. Harry ma is kérdezősködött rólad. Tetszel neki? Ó, Istenem, Mary, ha ennyire oda vagy érte, miért nem jársz vele te? Elkeseredés és egy lehelletnyi káröröm bizsergett a hangjában. Mert én olyan sörözős, bowlingozós típus vagyok, Harry viszont legszívesebben az antitestekről folytat épületes társalgást pár pohár pezsgő társaságában. Kösz a felvilágosítást. Azért elmégy vele vacsorázni, ha felhív. Harry 190 centi magas volt, sovány akár a babkorú, nagy szemét hosszú fekete szempillák árnyalták, kopaszodott és francia akcentussal beszélt. Az ismerősei túl okosnak tartották, de Vedder kedvelte. Nem tudom, Mary, még mindig ki vagyok készülve. Azt fogom neki tanácsolni, hogy hívjon fel. Te pedig igazán bemutathatnál valamelyik bowling rajongó zsarunak. Vedder úgy érezte magát, mint középiskolás korában, amikor csapdába ejtették és bezárták az öltöző szekrényébe. Vedder a Wall Street Journalt olvasta, amikor Mary telefonált. Miután elbúcsúztak, nagyot ásított, a papírgyűjtőbe dobta az újságot, és a hálószobába indult. Újra tudott aludni. Az ő baja sem volt kevésbé bonyolult, mint Lucasé, de nem volt köze a serkentőszerekhez. Egyszerű trauma utáni sokkos állapotba került. Kikereste az orvosi könyvekben, ismerte a kórtüneteket, a gyógykezelést, észlelte saját magán a tüneteket, de nem volt ereje tenni ellene. Lucas Davenport volt a legyőzhetetlen akadály. Mielőtt megismerte, nem volt igazán szerelmes senkibe, Lucasba viszont fülig belehabarodott. Aztán jött az a lövés. Mindig is volt Lucasban valami kemény, durva és megközelíthetetlen. Azt hitte, meg tudja változtatni. Lucasnak legalább annyira szüksége lett volna erre, mint neki, anélkül, hogy észrevette volna, tönkretette az utca és az erőszak iránti vonzalma. Sajnos képtelen volt a közelébe férkőzni. Most már tudta, hogy az erőszak a férfi alapvető jellemvonása. A folyosan eldördülő lövés, amelyet Lucas ténykedése indított útjára, jellemének minden jellegzetességét magán viselte. Mindkettőjük életét kockára tette, anélkül, hogy bárkivel megbeszélte volna, gondolkodás nélkül halálra ítélte Dick LaChase-t. Végre is hajtotta az ítéletet. Ha egyszer a Lucas Davenport gépezet beindult, nem ismert akadályt. Dick LaChase tulajdonképpen már akkor halott volt, amikor beleegyezett, hogy Vedderrel együtt lemegy az előcsarnokba. Vedder képtelen volt rájönni, hogyan intézze el magában Dick LaChase meggyilkolását. Az eszével tudta, ha Lucas nem lép közbe, talán már ő is halott lenne, hiszen LaChase megszállott gyilkos volt, aki megérdemelte, bármit kapott. De a szíve mást mondott. Abban a pillanatban, amikor a lövedék darabokra zúzta Dick LaChase koponyáját, benne is eltört valami. A Lucasszal beszélt, újból átélte a felvillanó rémületet és a haláliszonyatát. Ott, azon a folyosón, amikor LaChase zsákként zuhant a földre, és a pisztolya pörögve csúszott odább, a szószoros értelmében magán viselte a haldokló Dick LaChase maradványait. Már nem szedett altatót. Még járt a pszichiáteréhez, Andy Mannethez, aki arra biztatta, hogy mielőbb nézen szembe Lucasszal és tegye tisztába a vele kapcsolatos érzéseit. Vedernek esze ágában sem volt ezzel foglalkozni. Rájött, hogy bármilyen mély érzéseket is táplált Lucas iránt a lövés előtt, mindez már a múlté. Elviselhetetlennek találta a felvillanó képeket, amelyek képzeletben ismét a mészárlás helyszínére röpítették. Lucas arca, hangja újból felidézte benne a borzalmas élményt. Rájött, hogy az élet Lucas nélkül sem áll meg. Sejtette már, hogy idővel még élvezni is fogja. De csak ha távol tartja magát Lucastól. Még nem beszélte meg Manettel legújabb felfedezését, Lucasszal pedig még kevésbé. Még félelemmel töltötte el a gondolat, de érezte, itt az ideje, hogy új életet kezdjen. Vedder, mint a sebészek általában, korán fekvő volt. Három különböző kórházban is dolgozott, és ez komoly megterhelést jelentett. Egy hét alatt 5-6 operációt végzett. Reggel 7-kor állt munkába. Este 10:30-kor már ágyban volt, és 6-kor kelt. A 6:45 már a kórház öltözőjében köszöntött rá. Minden este a magány és üresség érzésével bújt ágyba, de legalább már tudott aludni. Az éjszaka kellős közepén félálomban hallotta, amikor az autó megállt a ház előtt. Álmában arra gondolt, talán Lukasz jött meg, de mire felébredt, elfelejtette. Ébredező öntudattal ült az ágyban, és akkor betört az ablak. Ske! A detonáció hallatán rémülten pattant ki az ágyból, bár még nem ébredt fel teljesen, reflexszerűen cselekedett, a nappaliban visított a füst érzékelő. Ske! A nappali felé tántorgott, először a fényt, majd a forróságot érzékelte, és hirtelen beléhasított a felismerés, a tűzbe bámul. Ne! Jaj, ne! A sziréna megállás nélkül víjogott. Ske! Ske! Vedör felnyögött, de úgy érezte, mintha valaki másból tört volna elő a jajgatás. Visszarohant a hálószobába, felkapta az ágya mellett a telefont, és a 9:11-et tárcsázta. Azonnal felvették. Felrobban a ház! Minden lángol! Sikoltotta. A címem! Bediktálta. Ki kell jutnom innen? Azonnal menjen ki! Mondta a nyugodt hang a vonal túlsó végén. Tegye le a telefont, és induljon! Ebben a pillanatban a konyhai füstriasztó kicsit mélyebb, kevésbé fülsértő, de legalább olyan hangos búgásba kezdett. Ská! Lecsapta a telefont, majdnem átesett a sötétben egy pár szanaszét heverő papucson. Felvette és felgyújtotta a villanyt. Leóvakodott a halba, a tűz ereje csökkent, mintha visszahúzódott, meghátrált volna. A lángok csupán a pár méteres előszobát mardosták. A tűz vérszomjas vadállatként bömbölt, de nem füstölt. Vedör 3 villámgyors lépéssel a konyhában termett, előkapta a mosogató alól a tűzoltó készüléket, és miközben visszament a nappaliba, kirántotta a biztonsági szelepet, a lángokra irányította a spritznit, és oltani kezdte a tüzet. A tűzoltó készülék vegyszert okádott, és egy pillanatig úgy tetszett, a tűz beadja a derekát, de aztán újult erővel támadott. Ske! Vedör közelebb merészkedett, megállás nélkül szórta a vegyszert, de a készülék már kifogyóban volt. Jobbról a szülei és nagyszülei színesre retusált fekete-fehér képe nézett le rá, a múlt emlékei, amelyeket még Northwoodsból hozott magával. Elhajította az üres palackot, és a képeket kezdte lekapdosni a falról. A háta mögött tombolt a tűzvész, hátán és lábán érezte a perzselő hőséget. A konyhába rohant a fényképekkel, majd visszaküzdötte magát a nappaliba. Feltépte a szekrényajtót, sietve kivett fél tucat fotóalbumot, és egy fényképekkel teli dobozt. Ennél többre nem futott az erejéből. Szélsebesen terjedt a tűz, és ő visszarohant a konyhába, a hátsó kert pázsitjára hajította a képeket, és megpróbált még egyszer visszaszaladni. A sűrű füsttől köhögés folytogatta, megtorpant, rábukkant a bekeretezett fényképekre, és a füst függönyön áttörve azokat is kimentette a házból. Ske! Jajongott, kétségbe esetten a riasztó. Végre meghallotta a közeledő tűzoltók szirénáját. Mit sem törődve nehéz, ziháló légzésével, megperzselődött, szanaszét álló hajával, a röpködő szikrák okozta sebekkel a kezén és a lábán, a talpába fúródó üvegszilánkokkal még egyszer utoljára megpróbált visszamenni a házba. A porcelán étkészletet akarta megmenteni, amelyet még az édesanyjától kapott. Utolsó kétségbe esett próbálkozása kudarcba fulladt. A nappaliban tüzet fogott a szőnyeg, sűrű fekete füst gomolygott végig a házon. Kitámolygott a hátsó ajtón, és ebben a pillanatban megérkeztek az első tűzoltóautók. A tűzoltók leugráltak a kocsiról, és ő közben megkerülte a házat. Gyorsan, az előszobába! Kiáltotta. Az állandó zaj szinte elviselhetetlen volt. Ske! Vedör a járda szegélyen ült, és csöndben figyelte, hogyan törik be a tűzoltók a bejárati ajtót. Zokogás rázta meg a testét.